Az ifjú papnövendék a tírsasti birtokon kívül malomjogot is örökölt atyától. Ez a malom a Zsantilli négyszögű torony hívér urasága alá tartozott. A malom egy dombon állt a Winchester-i Bicestri kastély közelében. A Molnárné éppen szép gyermekét szoktatta, és ez a vidék nem esett távol az egyetemtől. Claude maga vitte el a Molnárnéhoz a kis Zsant. Ettől fogva igen komolyan vette az életet, mert érezte, hogy teher nehezedik a vállára. Nem csak felüdülést jelentett a számára, ha öccsére gondolhatott, hanem ez adta meg tanulmányainak célját is. Elhatározta, hogy életét teljesen testvére jövőjének szenteli, amelyet felelősnek tudta önmagát Isten színe előtt, és megfogadta, hogy öccsének boldogulása jelenti majd számára mindazt, amit másnak a feleség és a gyermek. Még az eddiginél is jobban egybefort a papi hivatással. Sok érdeme, tudománya, valamint az a körülmény, hogy Párizs püspökének közvetlen hívérese volt, szélesre tárta előtte az egyház papuit. A Szent Szék különleges engedélyével már 20 éves korában pappá szentelték, és mint Notre Dame legfiatalabb káplánja, annál az oltárnál misézett, amelyet Altare Pigrorumnak, a restek oltárának neveznek, mivel ott mondják a kései misét. Ekkor azután még inkább elmélyedt kedves könyveiben. Csak azért vált meg olykor tőlük egy-egy órácskára, hogy kiszaladjon az úrvéri malomba. A tudásnak és szigorú erkölcsnek ez a keveréke annyira ritka volt így fiatalkorban, hogy hamarosan kivívta az egész kolostor tiszteletét és bámulatát. Tudós hírneve a kolostorból a nép köré is eljutott, ahol aztán, mint akkortájt gyakran megesett, a boszorkány mestereknek kiáró dicsőségből is vegyült hozzá valamit. Quasimodo napján, midőn éppen hazatérőben volt a miséről, amelyet a lustáknak mondott, a lusták oltáránál, ez az oltár a kórusból a templom ajtó felé nyíló ajtótól jobb kézre állt Szűz Mária képmása közelében. Figyelmét a talált gyermekek fekhelye körül rikácsoló vénasszonyok csoportja vonta magára. Ekkor történt, hogy odalépett a gyűlölt, halálveszedelemben levő szerencsétlen kis teremtéshez. A gyermek szorult helyzete, idomtalansága láttán kisöccse jutott az eszébe. Arra gondolt, hogy ha ő meghalna, drága kis zsanyját is nyomorultul idehajítaná valaki a talált gyermekek desztafek helyére. Mindez egyszerre tolult a lelkébe, mélységes szánakozás fogta el, és magával vitte a gyermeket. Amikor kihúzta a zsákból, úgy találta, hogy csak ugyan igen torsz teremtés. A szegény kis ördögnek bibircsók ült a bal szemén, feje a két válla közé szorult, gerinc oszlopa íj alakban meggörbett, mellcsontja előre dudorodott, lábszára pedig kicsamodott a helyéről. Mégis életre valónak látszott, és a sírása bizonyos erőt és egészséget árult el, noha képtelenség volt megérteni, hogy miféle nyelven vagyok. Claude együttérzését ez a rúgtság csak öregbítette. Öccse iránti szeretetéből megfogadta, hogy felneveli a gyermeket. Bármilyen bűnt kövessen is el a jövőben a kis Jean, szolgáljon hasznára a jótett, amelyet az ő kedvéért cselekedett. Claude mint egy befektetésként gyűjtötte kis öccse javára a jó cselekedeteket. Valóságos árupodját igyekezett összecsomagolni már jó előre az esetre, ha a kis lurkó egy nap szűkében találna lenni az apró pénznek, amelyet a mennybéli vámszorompónál kell lefizetnie, mert ott csak egyféle fizetséget fogadnak el. Megkeresztelte fogadott gyermekét. A Quasimodo nevet adta neki, Talán annak a napnak emlékezetére, amelyen találta, vagy talán azért, mert ezzel a névvel akarta kifejezésre juttatni, mennyire tökéletlen, mennyire sikerületlen jószág ez a szegény csöpség. S valóban Quasimodo, szó szerint mintegy, vagy majdnem, ez a félszemű, lőcslábú, pukos teremtés nem is volt egyéb, mint afféle majdnem ember. Harmadik fejezet. Immanis pecoris custos, immanior ipse. Iszonyú a nyáj, de a pásztora még iszonyú. Nos, 1482-ben Quasimodo már férfi volt. Néhány esztendővel ezelőtt a Notre Dame harangozója lett. Hála nevelő atyának, Claude Frollónak, aki meg jószágú főesperes lett, hála hűbérurának, Louis de Beaumont-nak, aki viszont 1472-ben Guillaume Chartier halála után Párizs püspöke lett, hála pártfogójának, Olivier Le Dame-nek, Isten kegyelméből uralkodó 11. Lajos király udvari borvéjának. Quasimodo tehát a Notre Dame harangozója volt. Idővel valami bensőséges kapcsolat fejlődött ki a harangozó és temploma között. A szegény nyomorultak ismeretlen származásának és testi idomtalanságának kettős sorscsapása mindörökre kirekesztette a világból, és kettős börtönrácsként zárta körül. Megszokta hát, hogy semmit se lásson abból, ami a jótékony árnyakat vető szent falakon kívül esett. Amint nőtt, fejlődött, tojásból fészekké, otthonná, hazává, világegyetemmé vált számára a Notre Dame. És bizonyos, hogy már valamikortól, eredettől fogva is bizonyos rejtelmes egyezés állt fent az élőlény és a képület között. Kicsiny korában, amikor vonagló mozdulatokkal neki-neki rugaszkodva vonszolgatta magát a bolthajtások homályában, szinte magától értetődőnek látszott, hogy ez az emberarcú, állattestű, csúszómászó itt éljen, ezeken a nyírkos, sötét kockalapokon, amelyekre annyi kusza árnyat vetettek a román oszlopok. Később, amikor először kapaszkodott vele amúgy gépiesen a toronyból alácsüngő kötélbe, és rajta csimpaszkodva először kondította meg a harangot, ez a látvány olyan hatással volt nevelő atyára, Claude-ra, mint amikor egy gyermeknek megoldódik a nyelve és megered a szava. Így történt, hogy Quasimodo fejlődése mindig a templom alakjához igazodott. Hiszen ott élt, ott aludt, jóformán sohasem is hagyta el, és így szüntelenül a templom titokzatos, lenyűgöző hatását érezte. Lassacskán aztán maga is hasonlítani kezdett az épületre, és végül teljesen belerögződött, útszólván szerves alkotó részévé vált. Kiugró csontjai, bocsánat ezért a szóképért, úgy hozzáilleszkedtek az épület szegleteihez, mintha Quasimodo e templomnak nem csupán lakója, hanem egyben természetes tartalma is lett volna. Úgyszólván felöltötte az épület alakját, akár a csiga, amely a házához idomul. Ez volt a vacka, az odva, a burka. Olyan mély és ösztönös vonzódás, olyan anyagszerű vegyrokonság tűzte az ódon templomhoz, hogy szinte teljesen hozzátapadt olyas formán, mint a teknősdéka a teknőjéhez. Valósággal páncéljává lett a rücskös hátú katedrális. Nem kell óvnunk az olvasót, hogy ne értelmezze betűszer,